Kedves hallgatom! Dávid írta a 131. Zsoltárban. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. 131. Zsoltár, 1. és 2. vers. Más szóval Dávid ezt mondja: rájöttem, nagykorúvá kell lennem. Abba kell hagynom a tejivást, és keményebb eledeleket kell fogyasztanom. Ennem kell az élet kenyerét. Isten megpróbálta Dávidot, és ez a próba képessé tette őt a növekedésre. Pál írta a római levélben, hogy a türelem a hit általi megigazulás egyik következménye. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. Római levél 5. rész, 3. és 4. vers. Láthatod, hogy mindennek célja van. Napjainkban sok felszínes és sekélyes lelkületű keresztény van. Sokan bizonytalanságban élnek, mint keresztények. Vannak olyan hívők, akik intellektuálisak akarnak lenni, és megkérdőjelezik Isten igéjét. Vannak olyanok is, akik szerint a keresztényeknek ki kell próbálniuk az új erkölcsiséget. A probléma ezekkel a hívőkkel az, hogy sohasem váltak felnőttekké. Még mindig csecsemők. Isten a próbát és nehézséget azért adja, hogy türelem jöjjön létre az életünkben. És Isten teljesen felnőtt gyermekeivé legyünk. Milyen nagy szükség van erre ebben a korban? Istennek próbát kell küldenie, hogy megtanuljuk a türelmet, amely létrehozza a reményt és szeretetet az emberek életében. Szolgálatom évei alatt láttam, miként működik a Szentlélek sok ember életében. Emlékszem egy férfira, aki első találkozásunk idején mindig hibát keresett. Mint lelkipásztornak, azelőtt még sohasem volt ilyen kritikusom. Aztán kezdett részt venni a gyülekezetben, a heti Biblia tanulmányozásban. Észrevettem, hogy magával hozta a Bibliáját, és jegyzeteket készített. 10 éven át Isten nagy próbákat küldött erre az emberre, de növekedett, és a legkedvesebb keresztyénné vált, akit valaha ismertem az életben. Ez az a próba, amit Isten az övéire bocsát. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Jakab levele, 1. rész, 5. vers. Itt a bölcsesség azokkal a megpróbáltatásokkal kapcsolatos, amikről Jakab az imént beszélt. Mindnyájan találkozunk kísértésekkel és próbákkal. Hogyan oldjuk meg ezt a problémát? Hogyan sikerül választ adni erre a kérdésre? Miként foglalkozzunk ezzel és ezzel a személlyel? Ha nincs bölcsességünk a probléma kezelésére, akkor Istenhez kell fordulnunk imádságban. A bölcsesség az ismeret alkalmazása és gyakorlati igénybevétele. Sok embernek van ismerete, de semmi gyakorlati érzékkel nem rendelkezik. Még ma is mosolyognom kell azon az emberen, akinek volt PhD-je, és akivel valamikor golfozni szoktam. Egy napon kint a golfpályán elkezdett esni, és végtelen elkeseredéssel rám nézve ezt kérdezte: most mit csináljunk? Nem kell valakinek PhD-t szereznie ahhoz, hogy az eső elől elmeneküljön. Ezt mondtam neki: jó, ha fedél alá húzódunk. A bölcsesség annak ismerete, hogy miként cselekedjünk a próba, a kísértés vagy a problémák idején. Az élet tele van ezekkel, és szükségünk van Isten bölcsességére, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Isten készségesen, vagyis egyszerűen adja a bölcsességet. Ő egyszerűen kisegít az ilyen helyzetekből. A szemrehányás nélkül azt jelenti, hogy tisztán, egyszerűen jót ad, anélkül, hogy gonoszság vagy keserűség járna vele együtt. Ha nincs bölcsességünk, menjünk Istenhez, aki meghallgat és válaszol imádságunkra. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Jakab levele, első rész, 6. vers. Talán ez nem a te problémád, de keresztény életemben hosszú időn át nem hittem Istenben. Ne érts félre, bíztam Krisztusban, mint megváltómban, és elhittem lelkem mélyéből, hogy megváltott, és majd üdvösséget ad a mennyben. Hittem ezt szívem mélyéből, de az életben, ahol valóságos helyzetekkel találkozunk, ott volt az én problémám. Például teljes hitetlenséggel kezdtem el egyetemi tanulmányaimat. Nem hittem el, hogy Isten végigvezet az egyetemi éveken. Szegény fiú voltam, és kölcsön kellett fölvennem, ezen kívül részidőben munkát is kellett vállalnom. Nehéz volt. Minden évben, amikor befejeztem, azt gondoltam, hogy nem leszek képes visszamenni a következő évben. Íme, Isten mindig megnyitott egy ajtót, és képes voltam a tovább tanulásra. Tényleg, nagyon szerencsétlen diák voltam, amint végighaladtam az egyetemi éveken, és ha visszatekintek, rájövök, hogy sokkal több örömem lett volna, ha hittem volna Istenben. De hittel kérje, semmit sem kételkedve. Miért nem hiszel Istenben? Mint kereszténynek, miért hosszú most is az arcod? Talán azon töprengsz, hogy problémáid miként oldódnak meg. Pontosan tudom, hogyan érzel, én is voltam ilyen helyzetben. Miért nem hiszel Istenben? Miért nem bízol benne? És miért nem adod át neki? Tudom, hogy képtelen vagyok az eszemmel megoldani életem problémáit. Tudom, nem tudok élni ebben az összetett civilizációban, de van mennyei atyám, aki megadhatja a szükséges bölcsességet. Mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ezt mondjuk. Hiszem, hogy Isten jót hoz ki ebből a helyzetből, de aztán magunk felé fordulunk, és meghozzuk saját döntésünket. Gyakran odaviszem problémámat az Úrhoz, és hiszek benne, de másnap már nem hiszek neki. Eldöntöm, hogy még semmi megoldás nem mutatkozott, tehát én magam oldom meg a helyzetet. Itt van a tévedésem. Aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor, és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Jakab levele, első rész, 7. vers. Ha saját magad akarod megoldani problémádat, akkor Isten nem segíthet rajtad. Ahelyett, hogy magad akarsz kitalálni valamit, miért nem adod át problémádat Istennek? Most Jakab egy példabeszédet idéz, és ez nagyon helyén való. A kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Jakab levele, első rész, 8. vers. Ez volt Izrael nagy problémája. Hóseás mondta, hogy Izrael olyan, mint az ostoba galamb. Kirepül Egyiptomból, hogy segítséget találjon, aztán Asszíriához repül. Először ide, aztán amoda fordul, de nem keresi Istent. Amikor probléma támad, sokszor ide-oda megyünk a megoldásért, és végül kiderül, hogy Istent nem vettük számításba. Amikor a mai napot elkezdted, vajon átadtad napi ügyeidet Istennek? Mint lelkipásztor, valamikor nagyon sok lelki tanácsadást végeztem, és sok új emberrel találkoztam napról napra. Egyik imádságom, amit mindig elmondtam, a következő volt. Uram, néhány új emberrel találkozom ma, és nem tudom, hogyan bánjak velük. Ez az ember talán csodálatos barát, aki ki akar engem vonni Isten igéjéből. Ez a másik ember igyekszik bántani szolgálatomat. Uram, segíts, hogy felismerjem a különbséget. Segíts, hogy képes legyek megtudni, melyiket öleljem át és segítsem, és tartózkodjam az olyantól, aki egyáltalán nem akarja elfogadni segítségemet. Uram, adj bölcsességet e napon. Bölcsességre van szükségünk, hogy megoldjuk az élet kérdéseit. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával. Jakab levele, 1. rész, 9. vers. Ezt mondhatod. Szegény ember vagyok. Nem sok pénzem van. Semmi vagyonnal nem rendelkezem. Ha Isten gyermeke vagy, akkor nagy gazdagsággal rendelkezel. A mennyország kincsei a tieid. Gondolkoztál-e már azon, hogy mivel rendelkezel-e földön azáltal, hogy Krisztus a tied? Benne mindenünk megvan. Pál ezt írta. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. 1. Korintusi levél, 3. rész, 21., 22. és 23. vers. Én Krisztusé vagyok, és ami az övé, azt mind nekem adja. Van életem. Áldásokat kapok tőle. Még a halál is megérkezik egy napon, ha Krisztus időközben nem jön vissza. Mindez tőle ered, és ezekben örvendezhetem. Nem számít, hogy a legalázatosabb szent, vagy a legszegényebb ember vagy a földön, gazdag vagy Krisztusban, és van okod az újjongásra. A gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Jakab levele, 1. rész, 10. vers. Mindig akkor gondolok erre a versre, amikor végigmegyek az Alma Mater területén. Ott minden épület egy-egy gazdag ember nevét viseli. Tudod, hogy hol vannak ma azok a gazdag emberek? Olyanok, mint a virágok, amelyek tegnap virultak, de mára elszáradtak. Gondolok egykori hatalmukra, gazdagságukra és befolyásukra, de mára eltűntek a föld színéről. Ne örülj annak, hogy gazdag ember vagy, mert nem sokáig tarthatod magadnál a pénzedet. Talán beruháztál valamilyen kötvénybe, és azt gondolod, hogy nem veszítheted el a részvényeidet. Te nem veszítheted el azokat, hanem azok a részvények és kötvények veszítenek el téged. A halálban többé nem tarthatod meg azokat. A régi közmondás ezt tartja. A szemfedélen nincsenek zsebek. Nem leszel képes magaddal vinni azokat. A gazdag ember olyan, mint a fű virága, el fog tűnni. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Jakab levele, 1. rész, 11. vers. Évekkel ezelőtt abban a kiváltságban részesültem, hogy az egyik városban keresztények egy csoportjának beszéltem. A jelenlevők között volt egy filmcsillag, aki életének későbbi részében lett keresztény. Akkor már erősen öregedett, és amikor rátekintettem, arra gondoltam, hogy szépsége, amely hírnevet és vagyon szerzett neki, most már mind eltűnt. Isten mondja, hogy a gazdag ember elsorvad vállalkozásaiban. Örülj annak, hogy van megváltód, aki nem csak az üdvösségre vált meg téged, nekem ez is elég, hanem ezen a mai napon is segít neked. Amikor a példabeszédek könyvét magyarázom, azt olyan fiatal emberhez hasonlítom, aki az egyetemekről kapott katalógusokat tekinti át, amelyek közt ott van a Bölcsesség Egyeteme is. Itt Jakab levelében egy másik iskolával találkozunk. a kemény rúgások iskolájával. Legtöbben ilyen iskolába járunk napjainkban. Isten az övéi teljes lelki érettségre akarja eljuttatni, mint keresztényeket, és ezt sok próbával végzi el az életünkben. Minden gyermekét megpróbálja, mert látni akarja, hogy igazi keresztények-e, és ki akarja gyomlálni a hamis és álszenteket. Gyermekeinek egyúttal bizonyosságot is akar adni. Próbáinkat nem szabad úgy tekintenünk, mintha azt bizonyítanák, hogy nem vagyunk az ő gyermekei. Ezek inkább azt húzzák alá, hogy a hitünk valóságos. Ha nincsenek bajaid minden nap, akkor kérdéses, hogy nyertél-e már megváltást. Ha vannak bajaid, ezek jelzik, hogy Istenhez tartozol. Istennek sokféle célja van a megpróbáltatásokkal, és ezek közül Jakab most a türelmet hangoztatja. Isten nem csak azt akarja bizonyítani, hogy őszinte gyermeke vagy, hanem azt is, hogy életedben megvan a türelem vonása. Már sokat írtak Isten próbáinak a céljáról. William Penn ezt a nyilatkozatot tette. Fájdalom nélkül nincs enyhület, tövis nélkül nincs trónus, keserűség nélkül nincs dicsőség, kereszt nélkül nincs korona. Valaki más ezt így fejezte ki. Ha terhet kell hordoznom, Krisztus hordoz engem. Néha le kell hajolnom, mielőtt magasra néznék. Magamban gyenge vagyok, még ott is, ahol erősnek látszom. Krisztusban erős vagyok, még ha gyengének tűnök is. Nem az számít, meddig élek, hanem az, hogy hogyan élek. Fontos, hogy ilyen legyen a szemléletünk. Sokan nem tudják, hogy miért kell átmennünk ilyen élményeken a világon. Jó néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet egy kereszténytől a következő szöveggel. Feleségem beteg már 20 év óta, és az utóbbi 10 év alatt Parkinson-kór miatt teljesen béna lett. Nincs rá semmi remény, hogy elhagyja a kórházat. Egy szerető atya miként engedheti valakire ezt a szenvedést? Pedig tudom, hogy feleségem szereti az Urat. Ez a férfi igazán törődött a feleségével. Nem talált megoldást kérdésére, és én sem találtam. Nem tudtam neki megmondani, hogy mindez miért történt. De azt mondhattam neki, hogy ennek valami célja van, és Isten valamit kimunkál az életében. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az ő szeretőknek. Jakab levele, első rész, 12. vers. A kísértés idején ebben a kifejezésben ugyanaz a szó van, mint amivel korábban már találkoztunk, és amit olykor úgy fordítanak, mint próbát. A kísértés jó fordítás, ha jó értelemben fogjuk fel, mint ahogy látni fogjuk később ebben a fejezetben. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. A próba Isten egyik módszere a keresztény hitben való nevelésének érdekében. Így teszi lehetségessé, hogy erősödjünk a türelemben a földi életben, de valamit tartogat nekünk a jövőre nézve is, mégpedig az élet koronáját. Bármilyen próba, és különösen ha az súlyos csapás vagy tragédia, általában pesszimizmust vagy reménytelenséget teremt. Nem kárhoztatom azt a férfit, akinek a felesége Parkinson kórban szenved, ha úgy érez, ahogy leírta. Nem hibáztatom azért a kérdésért, hogy miért. De Isten gyermeke bízik abban, hogy Isten valami nagyon határozott okból teszi azt, és hogy mindazzal célja van. A világi ember azonban elmerül a nehézségek hullámaiban. Az élet, még a legszebb élet is, pesszimistává teszi. Milyen sokan borúlátóak napjainkban. Milyen sokan cinikusak, milyen sokan megtelnek keserűséggel, jól lehet mindennel rendelkeznek. Szinte öngyilkossági hullámot látunk a tizenévesek között, és sok ezer fiatal kiesik mai társadalmi életünkből. Miért? Azért, mert nincs életcéljuk. Az egyik legérzékenyebb sajtótudósító ezt a megjegyzést tette. A depresszió idején a múltban az emberek élni akartak, és nagyon kevés volt az öngyilkosság. De ma, amikor mindenük megvan, meg akarnak halni. Amikor a hitünk próba alá kerül, és sötétség vesz körül, amikor a hullámok magasra csapnak, és csak nem elveszünk, Isten közelében tudjuk, hogy ez nem a vég. Most homály lehet körülöttünk, de később jön a dicsőség. Ahogy a zsoltáros kifejezte, este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. 30. Zsoltár, 5. vers. Jakab ezt így írja le. Elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy boldogságot adsz még a kísértés idején is, mert megígérted, hogy végül elnyerem az élet koronáját, amelyet megadsz a téged szeretőknek. Ámen.